Üdvözlet mindenkinek! Ez itt a Hídnyugatra Podcast 139. epizódja. A mai felvételen itt van velünk a kormányközeli kapcsolatunk, a vezetőbeosztású Feri.
Sziasztok!
A hibátlan ízléssel rendelkező technogurunk István.
Sziasztok!
És a világhálók szövője én, Laca. Az adást 2024. április 27-én szombaton vesszük fel. Holnaphoz 76 évre született Terry Pratchett angol fantasy író, sajnos már nem lehet velünk. Az évből még 248 nap van hátra. Ma hoztunk pár érdekes hírt, kibeszélünk egy remek folytatás filmet, és adok pár tippet a webfejlesztéshez. Kezdjük is el! Hírd a szó, István!
Eddig a mindenféle ilyen katonai alkalmazásról beszéltünk, mindenféle adatátvitelről, meg fegyverekről, meg ilyenekről, de hát ezek ugye nem létezhetnének az elektromosság nélkül, és ugye az elektromosságból két dolog létezik, kétféle elektromosság létezik, amiről én tudok. Az első az az egyenáram. Az egyenáramról ugye mindenki tudja, hogyha egy megfelelően ideális világban létezünk, akkor egy megfelelően ideális műszerrel, egy megfelelően ideális akkumulátorra rámérsz, fogsz egy kockáslapot, felveszel egy függőleges tengelyt, mondjuk elnevezed X-nek, mert hogy az, aztán húzol egy vízszintes tengelyt, és akkor azt elnevezed Y-nak, és akkor azon, hogyha elkezded jelölni az X-tengelyen az Y eltelt időben a jeleket, hogy mennyit mértél, egy műszerrel szépen rámérsz mindig az elektromosságra, mondjuk az akkumulátorra, és hogyha ugye természetesen az önkisülést, illetve a műszernek a fogyasztását ideális világban értelmezzük, vagyis nulla lesz, akkor ez mindig folyamatosan, egyenletesen ugyanazt a feszültséget fogod mérni rajta. Ezért egyenáram, mert ez mindig ugyanígy fog viselkedni. Na most, hogyha különböző passzív dolgokat raksz ebbe az áramkörbe, amiben egyenáram van, akkor hogyha egy tekercset raksz, akkor azt úgy vesszük észre, hogy azon nem történik semmi. Ha egy kondenzátort raksz bele.
Isti, igen? Bocsánat, hogy megszakítalak. Amellett, hogy nem szeretnék elaltatni a hallgatóinkat, ez mitől érdekes?
Ez nagyon érdekes dolog, ettől működik a világ, ettől működik a számítógéped, ettől működik minden. Csak egy kicsit érdekes dolog. Figyelj!
Akkor valahogy tedd érdekesebbé, mert én például el fogok aludni.
Nem baj. Nem akadémikus szinten mondom el, pervadászoknak abszolút nem ajánlom, mert a hülyeségeket fogok beszélni, de a többieknek egy kicsit ajánlom, hogy hallgasson bele, és akkor hát ha elérkezünk majd egyszer egy érdekesebb témához, akkor nagyon hasznos dolog lesz ez.
Ez olyan, mint amikor azt mondták a fizikára, hogy meg kell tanulni ezeket a fizika dolgokat, mert az életben nagyon hasznos lesz, és soha az életben nem használod a végén.
Ezt kell megtanulni, igen, ahhoz képest ez nagyon hasznos, és nem fog sokáig tartani, és nem kell megtanulni, csak elmesélem, és akkor mindenki tudja. Elmondom, megtudja, attól fogva mindenki tudja. Na, és akkor beleraksz egy kondenzátort ebbe az egyenáramba, akkor azt veszed észre, hogy az egyik felén bemegy az áram, kifelé meg már nem jön semmi. Ha meg az ellenállást raksz bele, nagyjából azon is csak át fog haladni, és nem történik semmi különösebb, ha csak nincs rajta fogyasztó. Ezzel szemben, hogyha egy váltóáramot nézünk, akkor azt fogod tapasztalni, hogyha másodpercenként mondjuk a hálózati feszültségre rámérsz, akkor 50-szer méred meg, és mind az 50-szer másféle értéket fog adni, és egy nagyon szép hullámformát fog kiadni neked, egy színusz hullámot fog kiadni az áram. Ez azért jó, mert ettől tudunk működtetni egy csomó olyan dolgot, amit egyenáramról sokkal nehezebb. Tehát ilyen motorokat, meg ilyeneket tudunk működtetni vele. Na most, mi történik, hogyha ebbe belerakunk mindenféle dolgokat, mint például ellenállás, meg kondenzátor, meg ezek, amiket szoktunk. Na most az a probléma keletkezik, hogy hirtelen be kell vezetnünk nagyon szép magyar fogalmakat, az egyik a reaktancia fogalma, ami lehet kapacitív vagy induktív, és az impedancia fogalmát. Ehhez azt kell tudni, hogy mindezek, hogyha mondjuk egy ellenállást raksz bele az egészbe, akkor az tekercsként fog működni. A tekercs az abba belemegy az áram, ez a váltóáram, és kurvára elfárad benne. És akkor elfárad, mire kijön belőle, akkor tökre el fog késni ehhez a fázishoz képest. Illetve, hogyha egy kondenzátort raksz bele, ez persze nem igaz, de akkor ugyanúgy átmegy rajta, sőt, még hamarabb átmegy rajta, megjelenik rajta az áram, mint ahogy belemenne, ugyanis ideális esetben a fázist negatív irányba tolja el. Úgyhogy ilyenek történnek vele, úgyhogy ezért nagyon jó dolog a kondenzátor, tehát például azért szokták egy kondenzátort belerakni egy háromfázisú motorba, hogyha egy fázisról elindítsa, mert elkésleteti a fázist, és el fog tudni indulni.
One hour later.
Illetve mind a kettő ezt, hogy ellenállásként viselkedik egy kondenzátor, egy ellenállás, meg egy tekercs, ezt foglalják össze úgy, hogy azt mondják, hogy impedancia. És ennyit kell tudni róla, hogyha valaki ilyen fellengzős szavakkal dobálózik, hogy induktív reaktancia, meg impedancia, semmi más nem jelent, mint hogy frekvenciás ellenállás vagy kondenzátor.
Mivel ezzel az AI pinnel, ugye ez volt az a kis Star Trek badge, ami úgy nézett, mint a Star Treknek, ugye ez a hívó kom jelvénye, és kivetített a tenyeredbe ilyen kis zéket, és általában mégsem ez lesz a
projektorra.
Megbukott a dolog?
Uh-huh. Hát elindították, ugye elkezdtek kijönni most már, tehát elkezdtek kiszállítani elkezdte kiszállítani ezeket az AIP-neket mindenkihez, és hát ugye így eljutott a reviewerekhez, amiről hát több reviewer meg is emlékezett, hogy gyakorlatilag nem jó semmire, tehát hogy abszolút nem működik, azt nem értik, hogy miért nem egy alkalmazást fejlesztettek a mobiltelefonra, ami tudja ezeket. Az egyik reviewer közölte, hogy hát egy dolgot tud viszonylag üzembiztosan megmondani, hogy mennyi az idő, tehát erre jó. A kivetítő, a lézeres kivetítő, ami az ember tenyerére vetíti a dolgokat, hát többek szerint nem nyújtja a megfelelő user experience-t, vagyis hogy a felhasználói élményt nem tudja hozni, sőt sokszor csak egy ilyen a zöld kivetítő, tehát kép helyett egy ilyen narancssárga csíkot vetít ki. Állítólag a másik dolog, amire tökéletesen megfelelő, az, hogy melegítse a környezeteit.
Tehát,
hogy azt nagyon jól teszi, viszont legalább naponta 3-4-szer kell tölteni.
Az menő.
Úgyhogy hát nem lett belőle egy Star Trek badge, mondjuk így.
Mondjuk ezzel kapcsolatos hír, hogy a legtöbb ilyen AI kezd lebukni, tehát vannak ilyen AI felfedezések, hogy kiderül, hogy igazából nem is az AI azonosítja a termékeket, amit beraksz a kosaratba, hanem kis kínaiak vagy indiaik nézegetik a felvételeket, és úgy rakják össze a számládat, meg ilyen botrányok vannak mostanában.
Miért? Ez csak az Amazon shopról volt baj. Nem is sokszor hibázik, 70%-ban csak, mármint annyiban hibázik.
Igen, borzalmas, tehát nem tudom.
Szerintem ti csak izék vagytok a jövő és a fejlődés útjában álló, mindent kritizáló emberek vagytok.
Gépromboló ludditák vagyunk. Na,
mondjuk én a Copilottal meg vagyok elégedve, elég jó dalszövegeket ír a Sunóhoz, úgyhogy majd lesz ma is egy jó kis outrunk, majd hallgassátok meg.
Hát ízlések és pofonok, én erre azt mondom.
Nem, most heavy metal alap lesz, csak szólok.
Én is eleve
az még talán Istinek is tetszeni fog. Menjünk tovább akkor a filmek terére, kicsit izgalmasabbá tesszük így a podcastünket. Majdnem mindannyiunk látta már a Rebel Moon-nak a második részét, és ha jól tudom, a Ferinek is vannak róla sarkos véleményei, úgyhogy nézzük meg mi is.
Hát én, igen, az, hogy nekem az nem tetszik benne, hogy nem elég inkluzív.
Mármint?
Tehát igazából, hát hogy például csak emberek játsszák a főbb szerepeket benne, holott én szerintem egyre jobban azt kéne tenni a filmekkel, hogy az állatokat is be kéne vonnunk. És akkor lehetne
vannak
mondjuk...
Vannak benne ilyen lovak, amik át vannak maszkírozva, az nem elég neked?
Meg van benne gép Anthony Hopkins, úgyhogy nem is értem, miért mondasz.
Jó, van, én nem is vitatkozok már veletek ebben.
De azok botrányosak egyébként, azok a lovak.
Teljesen elrontottátok a játékomat. Ja, nem beszéltek róla. Nekem nem tetszik ez a film.
Én elkezdeném. Igazából szerintem a forgatókönyv az valami botrány. Tehát olyan botrányosan...
Még főleg, hogy ez a Zack Snyder
rendezte,
és akkor ahhoz képest...
Szörnyűség, ja. Tehát ilyen nincsen...
Csináljatok, amit akartok, és akkor nincs kész.
Van valami sztori, de annyira katyvasz az egész, hogy valami szörnyű. A második rész ugye úgy kezdődött, hogy megpróbáltak utalni az első részben történtekre. De valami olyan pátoszos gagyisággal, hogy az valami ilyen szomszédokat idéző színészi játék volt. Nem tudom, a színészek voltak ennyire botrányosan vackok. Ugye a későbbi történések alapján nem, hanem a rendezőnek ez a, nem tudom, Zack Snyder itt akkorát bukott a szememben, amit a rendező még soha. Tehát ez botrányosan szarul. Szóval a sztori az nulla, a rendezés.
Igen, én csak ezt mondom, hogy elvileg pénz volt, jó rendező volt, és
a látványt,
szörnyűséget hoztak
ki. A látványt próbálták felhájpolni, vagy felturbózni arra a szintre, hogy elfogadható legyen a film, még a zene is ott volt, azt mondom, hogy az még úgy elment, mert nem hallottam ilyen kirívó, szörnyű kompozíciókat, de a látvány és a zenén kívül gyakorlatilag semmi nem klappolt. Tehát így nem működik a film. Tehát az egy botrány, hogy egy egész film, egy két órás volt azt hiszem a film, egyetlen helyszínen játszódik gyakorlatilag.
Több.
Hát jó, több, de igazából van egy helyszín, ugye meg kell védeniük a falut, és ez az egy sztori szál van benne, meg kell védeni a falut. És ugye elkörül bontakozik ki az egész cselekmény, ott már az első rész is azért egy nagy utazós dolog volt, gyakorlatilag bemutatták úgy nagyjából az univerzumot, hogy hol játszódik az egész. Ehhez képest így beszorultak most egy bolygóra, és így én nem működött az egész. Tehát én szerintem, hogyha ezt a film sorozatot, ezt a három filmet, mert azt hiszem, hogy lesz még egy harmadik, megcsinálták volna egy sorozatba.
Sajnos.
Egy sorozatban megcsinálják, és jobban kibontják az egészet, akkor azt mondom, hogy egy ilyen középszerű, nézhető sci-fi sorozat lett volna, ami Netflixen egy egész jónak mondható dolog. Tehát akkor úgy elmegy, úgy nézi az ember, mert mindig van benne valami kis izgalom meg érdekesség, de így, hogy gyakorlatilag egy nulla sztori, hát ez így nagyon, nagyon gáz. Ez nagyon gáz volt. Ja, és olyan kihagyott zicserek vannak benne szerintem, ami hihetetlen. Tehát ez a robot, miután megtudja, hogy a védelmezett hölgyét kiölte meg, alapvetően rá kellett volna támadni a csajra, és ott lehetett volna kibontani egy ilyen dolgot, hogy ó, ne öld meg, mert tulajdonképpen ez van, mert mit tudom én, de nem, semmi. Ilyen no reakció volt a robot részéről. Aztán a hősök egyetlen szuper képessége az, hogy nem találja el őket a golyó. Hát ez hihetetlen. Tehát, na ne, hagyjuk már ezt az egészet, tehát nem.
Az űrhajó, amiben kézzel lapátolják a szenet.
Igen, az is, ez hihetetlen, baszki. Nem értem az egészet.
Tehát, ja, bocsánat, csillaghajó, ne haragudj, elnézést, elrontottam.
Csillaghajó,
amiben szénnel fűtenek. Ja.
Aztán vannak olyan...
Jók, nem hallották az elektromosságról a bevezetődet, tehát igen. Ezt meg lehet
egyébként. Vannak olyan storyline-ok,
amik
gyakorlatilag ketté vannak vágva. Ott van ez a Nemezis nevű hölgy, akit B. Duna játszik. Ugye ez a ninja, kardozós, japán, szamurájszerű hölgy, ilyen robotkarokkal.
Lézerkarddal, igen.
Hevített plazmaszerű kardokkal. Úgy elvágják a sztoriát, mint a sicc.
Fénykart, igen.
De előtte bemutatták a kezdetét, meg hogy őnek milyen tervei vannak a jövőben. Ezt úgy ki lehetett volna bontani, lehetett volna belőle valami, és így elvágják, mint a francot. Értem én, tök jó.
Úgy mondod, mintha amikor... bárminek lett volna értelme igen, a filmben.
Igen. Hát lehetett volna. Tehát így az ember így mindig reménykedik, ó, ennek látjuk a sztoriát, ez jó, ennek lesz valami majd még, mi kifejletünk is, ezért kis bosszúállás, meg vengeance, meg minden, és így meghal. Értem, én szeretem, amikor a főszereplők így halnak, mert mozgatja a cselekményt, de ez teljesen értelmetlen volt például.
Kicsi kisfiam egy 10 percet belenézett ebbe a filmbe, és közölte, hogy minden föld ilyen tank, meg ilyenek, lát, képi világa nagyon szuper, mert tényleg az jól néz ki. Nézzével. Azt mondja, hogy az a baj, hogy az űrhajónak, meg a leszálló egységeknek, meg az ilyeneknek is ugyanez a dizájnja, és ami egy tanknak jól áll, az egy repülőeszköznek nem. Nem. Tehát így nem, nem gondolták át, nem csinálták, ez egy szar, mindenki kerülje messze.
A Star Wars-on meg tudták oldani, hogy a design, a style ugyanaz legyen egy AT-AT-nél, meg nagyjából a tömegszállít leszálló egységeknél, ugye ezek nagy űrhajóknál. Tehát maga a dizájn kicsit hasonló, kicsit fogja ugye ezt az egészet, de itt, hát szerintem a tankok is rondán néztek ki, meg az űrhajók is, most azt hagyjuk, mert van egy ilyen dizájn, amikor az kész, de tényleg botrány az egész. Legalább meg tudták csinálni a CGI-t, szerintem, úgy, ahogy.
Ezt hagyjuk, ez nem volt jó semmi.
Megmondhatjuk a kedves hallgatóink, hogy önöknek ezt nem ajánljuk.
Én ezt önöknek nem ajánlom. Viszont megjelent a Prime-on az Expendables 4. része, vagyis a Feláldozhatók 4, ami egy, hát kritikailag nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bukott, rettenetesen. Igazából az összes nagy sztár, aki eddig benne volt, azok közül most nagyon kevés jelenik meg, tehát a régi akcióhősök közül szinte nem találni semmit, viszont erős hangsúlyt fektettek a női akcióra. Nem lett jó, de a Rebel Moon-tól sokkal jobb. Tehát azt, amit kapott tüzet, vizet a kritikusoktól, azt sokkal inkább a Rebel Moon kaphatta volna meg. Az Expendables egy tényleg egy régi módi, erezzel a hajam, végignézem, elfelejtem, Jason Statham rugdosós, ölőslövős pornó lett belőle. Egy nagy csavar van a végén, ami szerintem azt nem gondolták át. Tehát az a gyűrűnek a története, amit Stallone visz végig, az ez egy felháborító, undorító hülyeség, de az összes többi az egész elviselhető, úgyhogy ezt sokkal jobban ajánlom megnézni, jó kis háttérzajnak. Persze, hogy mindenki el fogja felejteni 10 percen belül, miután megnézte, hogy miről szól, mert nem szól semmiről, ez se, de ennyi. De egy jó szórakozás.
A Halálos Iramban az egyetlen ilyen film, aminek jó sztoria van, meg jó történet, meg elbeszélés.
Hát ez mindegyik, az úgy építkezik, tehát az egyre jobb lesz mindig, és mindig.
Igen, mindig
és ugye a tizedik, megújul. És a tizedik az már majdnem tökéletes, tehát még azt várjuk, hogy a tizediknek a második része kijöjjön, és akkor meg lesz egy a definitív sorozatot.
Mert a tizedikben megkapni. Már az űrbe igaz, mentek ki, erre gondoltál? Vagy ott még nem volt űr?
Nem a 9. mentek az űrbe, ja. A 10. volt az, amikor a gáton, együtt néztünk a hajón.
Ja, tényleg. Nem tudom, mi lesz a 11-be. Azt már nagyon várom, szerintem ott már jövőbe fognak utazni.
Nem 11, a 10.
Nem tudom, a család lesz a legfontosabb, az biztos.
Így van, az lesz benne, hogy a család.
A család.
És ugye tudjuk, hogy nem 11 lesz, hanem a 10-nek lesz a második part 2-je.
Ja, tényleg.
Majd, amikor megjelenik, és elvileg ezt szánják az utolsó epizódnak.
Szerintem van az a pénz. Kell, az még le kell.
A Toretto a csokra hajt, szerintem.
Ja, lehet.
Lehet.
Nem, most valami izé lesz. Most falusi csok van, meg ugye ez a felújítási támogatás van. Arra hajt, szerintem.
Felújítás támogatás.
Hogy szigetelje a Kádár kockáját.
Ja, a következő rész az csak ilyen papírkitöltés lesz, meg hogy vegyék fel.
Igen.
Arról fog szólni. Persze jó autókkal mennek majd a kormányhivatalba.
Meg ki kell kerülni,
kormány ablakba, jó?
Ki kell kerülgetni a futballhuligánokat, akik megpróbálják elállni a kormány. Igen, a kátyukat is, azt is kerülgetni kell. Az kemény lenne.
Na, már jobb sztorit értünk, mint ami azoknak a filmeknek van.
Mit gondoltak egyébként, ha már Magyarországon vagyunk, mit gondoltak Magyar Péterről? Mert ez most egy nagyon népszerű téma egyébként ott.
Én nekem megmondom őszintén, a magyar politikáról nekem most nagyon egyszerű véleményem van. Volt egy magyar bokor nekünk a ház előtt. Azt Adrián hátra ültette, és én elneveztem Péternek, úgyhogy ő a magyar Péter, és most nagyon hideg volt, és a magyar Péter az most egy kicsit megfagyott. Ennyi van, ennyit tudok hozzáfűzni a magyar politikához.
Az kemény. De az egy ilyen politikai magyar bokor volt akkor ezek szerint?
Nem, ez csak egy Péter nevű magyar bokor.
Péter? Ez olyan, mint a Lolland de la Blue.
Lehet, hogy Péter.
Dobjátok a földre.
Igen.
Brutálisan.
Nincs több Lobel, és nincs több Letfold.
Akkor én folytatnám a kis webfejlesztési okításom második részét, ha megengeditek.
Én is ásítozzak rajta?
Nyugodtan. Ott hagytuk abba, én előző héten azt ígértem, hogy elmondom, hogy érdemes belevágni az alapoktól, vagy kezdő szintről. Nos, ugye beszéltünk arról, hogy mik a feltételei azért egy ilyen fejlesztői munkának, gyakorlatilag minden fejlesztői munkának ugye alapfeltétele mondjuk az angol tudás, ugye azt tisztáztuk, és másik nagyon fontos feltétele, hogy mérd fel azt a tudást, ami neked van. Tehát, hogyha nem tudod pontosan, hogy neked mekkora a tudásod, akkor tök felesleges azon gondolkodni, hogy vajon felvesznek el. Tehát, ha magadat sem ismered, akkor tényleg ne próbálj meg bármilyen munkát vállalni. Hogy folyamatosan haladjunk ugye a tudásszintben és ebben a témában, hogy mit is érdemes tanulni, mit is érdemes fejleszteni. Először is az alapvető tudás minden webfejlesztőnek ugye az alapvető frontend tudás, tehát az, hogy ismerd a HTML-t, a CSS-t, a JavaScript-et, esetleg a TypeScript-et, tudjad, hogy mik azok a verziókövető rendszerek, ugye a Git például, ami a legnépszerűbb mostanában, szerintem aki középhaladó szinten van, az már találkozott a Git-tel, a GitHub-bal, a GitLab-bel, szóval ez nagyon fontos, és milyen fejlesztői eszközöket használsz, milyen szerkesztő eszközt használsz, tehát ez lehet egy Notepad++, egy Visual Studio Code, Atom, vagy egy komolyabb dolog, mint mondjuk a PHP Storm, amit én is használok, vagy WebStorm, esetleg egy NetBeans, már nem tudom, hogy az még van-e NetBeans, kicsit lassú volt annak idején. Isti, te milyen fejlesztő eszközt szoktál használni, amikor fejlesztesz?
Hát én webet nem fejlesztek.
Nem is webfejlesztésre gondoltam.
Plus-plus-t, illetve...
De te is szoktál programokat írni.
Én a Visual Studio-t használom is.
Code?
Igen, Visual Studio-t használok, semmi más nem szoktam nagyon.
Hát a Visual Studio Code az már
kicsit ugye magasabb. Git, van a Git, ugye van Git hozzáférésünk, úgyhogy én folyamatosan a céges Git programot nyomkurászom. Úgyhogy, de van egy nagyon jó Tower nevezetű ilyen Git kliens, és annak van egy nagyon jó webinárja, amit tudok ajánlani mindenkinek, tehát hogyha valaki egy kicsit közelebbi kapcsolatba akar kerülni a verziókövetés rendszerével, az egy ilyen 2-3 órát rászán és videókat megnézi róla, akkor képbe tud kerülni. Nyilván ez mindenféle más látókörbe helyezi ezt a programot, tehát ezt próbálja eladni, de hogyha eltekintünk attól, hogy az a specifikus programot használjuk, akkor nagyon, nagyon sok egyedi kliens van, ami ingyenes, és ugyanazt tudja.
A linkjét majd dob be mindenképpen. Amit én tudok ajánlani webfejlesztésre tekintettel, mindenképpen az HTML, CSS, JavaScript tudást fejleszétek, az minden webfejlesztési téma mentén kell. Tehát ugyanúgy kell frontendesnek, ugyanúgy kell backendesnek, ugyanúgy kell DevOpsnak. A különbség az, hogy ha frontendes pályát szeretnél megcélozni, akkor tovább kell ezeket a dolgokat fejleszteni, de az alapok mindenkinek kellenek. Most az, hogy a különböző szinteket megállapítsad, ahhoz adok néhány tippet. Tehát mondjuk egy kezdő webfejlesztő szint, az ott kezdődik, ha nagyjából már hallottál a referenciákról, mi az az HTML, mik azok a tegek, mik azok a szerkezetek, hogy épül fel egy HTML fájl, ugye a head, body, HTML, divek, mik azok a divek, mi az a táblázatok, stb. Tehát ez az alapvető szint. Esetleg hallottál már a CSS-ről, mi is az a CSS, ugye a Cascading Style Sheet, ami formázza a dokumentumokat, mi az a JavaScript, és alapvetően mi lehet használni. Tehát ez a kezdő szint, amikor még annyira nem vagy benned, de azért úgy nagyjából ért a dolgokat. Az alapvető szint, ami a kezdőnél magasabb, az pedig az, hogy már tudod, hogy ezeket hol tudod megtalálni, és az egyes elemeit hogy tudod felhasználni, hogy tudsz összerakni mondjuk egy alapvető HTML oldalt, abba hogy lehet a style-okat beemelni, hogy lehet esetleg a JavaScript-t is beemelni, és egyszerűbb JavaScript funkciókat talán meg tudsz írni, összeadás, kivonás, a DOM elemeknek a hozzányúlása. Aztán a haladó szint az már így már az a szint, amikor azt mondom, hogy már össze tudsz rakni egy alapvető HTML oldalt, nagyjából az alapvető dolgokat fejből tudod, tehát tudod, hogy kell integrálni egy linket az oldalba, anélkül, hogy utána néznél a HTML referenciákba, amiből egyébként tudom ajánlni a V3 Schools, és a W3 Schools oldalt, ez egy online referencia oldal, és tutorialek is vannak rajta, úgyhogy nagyon tudom ajánlni, majd linkelem. illetve ha komolyabb tudásra is vágysz, akkor mindenképpen a HTML, CSS és JavaScript-nek a referenciáit a Mozilla Development Network-ön találod meg. Itt van a legjobb, legátfogóbb referencia mind HTML-ről, mind CSS-ről, mind JavaScript-ről, és itt találhatók meg szerintem leginkább azok az újdonságok, amik a jövőbeni fejlesztés irányait is előre mutatják, és megmutatják, hogy mit, hol lehet találni, milyen alapvető értékekkel lehet ezeket a funkciókat kihasználni, mint JavaScript-ben, mint HTML-ben. Ezek a rendszerek mind-mind fejlődnek. Tehát azt érdemes tudni, hogy a webfejlesztés minden fejlesztés között leginkább az, ami nagyon gyorsan fejlődik, nagyon gyorsan változik, ezért gyakorlatilag senki nem mondhatja el magáról azt, hogy ő mindent tud erről. Mert aki fejleszt, az tudja, hogy minden rendszer fejlődik. Ahhoz, hogy nagyjából topon legyen az ember tudása, ahhoz folyamatosan nézni kell ezeket a referenciákat, és az újdonságokat be kell építeni. Na most a haladó szintnél már megjelenhetnek olyan elemek, mondjuk CSS-nél, mint például a LESS, a SESS, amik ugye egy ilyen komplex stylesheet library-k, amiket ugye használnak a fejlesztők, hogy megkönnyítsék a tudásokat, hogy haladó vagy, akkor ezekről hallottál. Hallottál jQuery-ről, hallottál Bootstrap-ről, és tudod, hogy kell ilyen third-party appokat beépíteni a JavaScript kódodba, hogy kell meghívni egy momentet, hogy kell meghívni egy jQuery UI-t, hogy tud mit tudom, a táblázatot sorrendezni, vagy bármilyen dolgokat. Tehát ez egy haladó tudás. A fejlett frontend tudás ezeknek továbbfejlesztése, amikor már gyakorlatilag frontend framework-öket tudsz használni, mint például a React-ot, az Angular-t, a Vue-t, tudod, hogy mi az a Node.js, ami ugye már egy, hát sokan azt mondják, hogy backend JavaScript, azért én ennyire nem mennék messzire, azt mondom, hogy a backend funkcióit képes használni a Node.js, és nagyon sok olyan elemet tudsz már alkalmazni, ami megkönnyíti a mindennapi tudásodat, megkönnyíti azt, hogy a third-party appokat nagyon gyorsan be tud húzni a saját alkalmazásodba, stb. Ez még mind frontend. Tehát ez még mind az alapja annak a webfejlesztésnek, amit el lehet kezdeni. Sokat nem akarok ezen ragózni, mert ezeknek is rengeteg ága van, nagyon sok mindent lehetne még erről beszélni. A lényeg az, hogy legközelebb arról fogok beszélni, hogy a webfejlesztésen belüli szakosodást az hogy lehet felvenni saját magadnak, döntsd el, hogy mi szeretnél lenni, frontendes, backendes, DevOps. Én speciál egy full stack developer vagyok, ami azt jelenti, hogy a frontendben és a backendben is otthon van, és ezeknek a fejlettebb verzióit mind-mind használom. Ez az irány is járható mindenki számára. Ahogy Isti is mondta az előzőekben, vannak tutoriálok, vannak olyan online tananyagok, amiket el lehet sajátítani. Arra nagyon figyeljetek, hogy nagyon sok olyan tananyag van az interneten, amiért nagyon sok pénzt elkérnek. Ezeket lehetőleg messzire kerüljétek el, ugyanis a tudás a webfejlesztésről az ingyen elérhető mindenkinek, online, csak meg kell találni, és ebben fogunk nektek segíteni, hogy ezeket a pontokat megtaláljátok, hogy hol lehet ilyen tudásra szert tenni, anélkül, hogy egy fillért is fizetnétek, vagy egy centet is fizetnétek ezekre a tananyagokért. Hát ennyi volt ma a webfejlesztés. Srácok, valami esetleg még bennetek szorult?
Hát szerintem addig nem tudsz webet fejleszteni, amíg nem tudsz egy igazi jó frémes HTML oldalt megcsinálni. Úgyhogy én már teljesen profi vagyok, úgyhogy én bármikor összehozok Igen. egy ilyen csodálatos dolgot, ilyen modern dolgot.
Igen, én tanúsíthatom.
De az igazi webfejlesztők akkor is a pókok maradnak.
Ez így van. De tanúsíthatom is, tíze haladó szinten áll bizonyos kérdésekben. Na jól van, reméljük élveztétek ezt az adást is, hiszen tudjátok, a Hídnyugatra podcast az első allapalján. Köszi, hogy ma is velünk tartottatok. Itt volt veletek ma Feri.
Sziasztok!
István.
Sziasztok!
És én Laca. Külön köszönet Hentesnek és Szerezónak a támogatásért. Ha szeretnétek, ti is támogathattok minket a Patreon vagy a Buy Me a Coffee oldalakon, hogy még jobb tartalmakat gyártassunk. A honlapunk elérhető a hinyugatra.hu vagy a hundu.hu címeken, ahol megtaláljátok az adásjegyzetet, minden támogató és hallgatási linket, és innen tölthetetek le az adásainkat is. Gyertek a Discord csatornánkra, ahol mindenféle érdekesség vár titeket, szóval megéri benézni. Viszont hallásra a jövő héten is! Szóval!